Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
3 napra idén is a Gyerkőcöké lesz Győr belvárosa. Az ország legnagyobb összművészeti családi fesztiválját idén 16. alkalommal rendezi meg a főszervező Vaskakas Báb Színház, június 30-a és július 2-a között Győrben. A fesztivál szlogenje 10 helyszínen 1000 program, zseppénz nem kell, mert ingyen van. A 10 művészeti helyszín rengeteg játékkal, előadással, koncerttel és táncházzal várja a családokat. A történelmi belvárost elfoglalják a bábosok, énekmondó gólyalábasok, színészek, kézművesek, képzőművészek, meseírók, költők, tudósok, zenészek, népművészek és válogatott csepűrágók.
Koncert.
Különleges koncertre készül a berlini rádiózenekar. A klasszikus szenvedéstörténet és a modern krízis hangjai szólalnak meg a zenekar nagyheti koncertjén, amelyet online is meghallgathat a közönség. Haydn a megváltó utolsó 7 szava a Keresztfán című művének eredeti, zenekari változata hangzik el napjaink háborúira és kríziseire reflektáló zeneművek társaságában a berlini Filharmónia kamaratermében április 3-án. A zenekar vezetőkarmestere Vladimir Jurovszky 6 olyan kortárs zeneszerzőt kért fel, hogy komponáljanak rövid zeneműveket a Haydn darab tételei közé, akik valamilyen válság sújtotta országból származnak. Alexander Szczetinski és Viktória Poleva Ukrajnából, Boris Filanovski és Anton Safranov Oroszországból, Viktor Kopicskó Fehér Oroszországból, Sara Abazari pedig Iránból. A 6 rövid alkotás mindegyike ősbemutató lesz. A zenedarabok között szövegek is elhangoznak majd, ezeket Klaus Lederer, Berlin kulturális szenátora szólaltatja meg. A koncert meghallgatható a Deutschlandfunk Kulturrádió online felületén. Stabat Mater ma este a Pesti Vigadóban. 2 zeneszerző, akikben kevés a közös vonás, abban mégis hasonlítanak, hogy egyikük életművében sem játszik döntő szerepet az egyházi zene. Az idős Verdi azonban megírja a Quattro Pezzi Sacri, azaz 4 szent ének című művét, az 51 éves Pulenk pedig a Stabat Matert. A 2 mű arról tanúskodik, hogy mindkét komponistának akadtak olyan gondolatai és érzései, amelyeket csak ezekben a tételekben vallhatott meg a világnak. A Nemzeti Énekkar és a Nemzeti Filharmonikus Zenekar ma esti koncertjén Somos Csaba karigazgató vezényel. A hangverseny szólistája Kristófi Ágnes, aki 1973-ban született Nagyváradon, tanulmányait szülővárosában kezdte meg, majd a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen fejezte be. Jelenleg a Nemzeti Énekkar tagja. Somos Csaba Liszt-díjas karmester, 2016 áprilisa óta a Nemzeti Énekkar karigazgatója. Érdeklődésének középpontjában egyszerre van jelen a vokális és instrumentális zene.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Élmények a Mátrai Bivaj rezervátumban. A Mátra lábánál elterülő fennsík látványa vadregényes a területen sétáló bivajokkal. Azt hihetnénk, hogy egy David Attenborough filmet nézünk, pedig ez Magyarország. A Gyöngyöstől és 60-tól nagyjából azonos távolságra fekvő Szurdok püspöki, ahol Szalai Ferenccel, a Mátrai Bivaj rezervátum tulajdonosával beszélgettünk. Hogyan indult a Bivaj rezervátum élete? Mikor döntöttél úgy, hogy állattenyésztő leszel? Kérdezzük tőle. Valójában egyrészt adottság volt, mivel a felmenőim több generációra visszavezethetően állattenyésztéssel is foglalkoztak, mondja ő. Másrészt Isten akarata volt, hogy egy szokványos gazdaságnak indult az egész, majd 20 bivajt mentettünk meg, amely az elején csak szakmai kíváncsiságból indult. Egy idő után már evidens volt, hogy ez lesz a jövőnk, viszont ehhez nagyobb terület kellett. Fontos tényező a munkánkban a fajta fenntartása. Ma közel 150 hektáron élnek extenzív, más néven szabad, rideg tartás alatt az állataink. Időközben más állatok tartásával is elkezdtünk foglalkozni, ma az állatállomány megközelítőleg 150 bivajból, 130 magyar parlagi szamárból és 15-20 darab mini shetlandi lóból, illetve lovakból áll. Valamivel fenn kell tartania a rezervátumnak magát, milyen termékek gyártásával foglalkoztok, kérdezzük tőle. Saját kézműves termékekkel rengeteg helyre beszállítunk. A biva és szamár hús nyers és feldolgozott formájában álló, egyedülálló termékpalettánkra nagyon büszke vagyok. Korábban több Michelin csillagos étterem vásárolt tőlünk, számos kiváló séffel dolgozunk vagy dolgoztunk együtt. Ilyen például Nagy Attila, Bokros Barnabás, Fodor Sándor, Debreceni Zoltán, Lőrinc György. Több borászattal, borásszal ápolunk jó kapcsolatot, mindenhol kölcsönösen szem előtt tartjuk a biovonalat, amelynek képviselői Losonci Bálint és Bukai Marcel is. Több elismerésben részesültünk, talán a legmagasabb díj a londoni Great Taste, amelynek a 2021. évi versenyén biva és szamár termékünkkel is csillagot tudtunk elhozni, így termékeink a világ gasztro élvonalában szereztek helyet, amellyel öregbíteni tudtuk a kiváló magyar alapanyag minőséget, és ezzel állataink útját egyengetjük a fajta fenntartás stabilitása érdekében. 2020 év elején magyar parlagi szamár sonkával és nyers hússal is előálltunk, ami egy exkluzív gondolat volt. Én úgy hívom a szamár húst, hogy a Kárpát-medence legelő lazaca. Olajos a húsa, és rendkívül egészséges, jótékony hatással van a szervezetre. Sőt, a szamár zsírját igyekszünk visszaépíteni a minőségi, fenntartható cukrászatba, ebben partnerünk több neves cukrász. Szem előtt tartjuk az egészséges étkezést. A bivajhús összetétele eleve sokkal populárisabb, szerethetőbb, kevésbé tolakodó. Nincs erős aromája, mint a szarvasmarhának. Emellett a nálunk rideg tartásban élő állatok az ökológiai minősítésű Natura 2000-es termőterületen gyógynövény elegyes flórát legelnek. Ez épül be a húsukba, majd ezt adják tovább nekünk. Az is fontos szempont, hogy amíg például egy húsmarhának másfél-két évet várnak, hogy az 550-600 kiló vágósúlyt elérje, nálunk ez 2,5-3,5 természetedzett, de kemikália és technológiai stressztől mentes év. Hagyunk időt, hogy beépüljön az összes jótékony anyag. Annak a minőségét vagy a mennyiségét egy konvencionális húsbevitellel összehasonlítani oktalanságnak is tűnhet.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Egy gimnáziumi barátjától kölcsönkapott siófoki luxusapartmanban tölti a napjait és piheni ki előző munkáját Kardos Júlia, a keszthelyi rendőrség nyomozója. Amikor azonban holttestet találnak a Balatonban, végére akar járni a dolognak, és nem is sejti, hogy mennyire érintett ebben az ügyben. A csendes, haragvó, befogadó és bosszúálló Balaton a helyszíne a Hullámsír című kriminek, és ebben egészen más a hangulata, mint Szlavicsek Judit előző regényében a Légy ottban. Az új könyvnek éppen az a titka, hogy az olvasónak nem csak a helyszínhez fűződnek érzelmei, de van véleménye arról, akit a bulvárlapokban vagy a tévésorozatokban lát, és talán arra is emlékszik még, milyen problémái voltak fiatalon, vagy mivel telt az idő annak idején, mondjuk táborozáskor. Ennek a regénynek Kardos Júlia a központi szereplője, ezért indulunk onnan a szerzővel, mennyit bír el ez a nő alak, mennyi lehetőség van még benne.
Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Kardos Júlia, aki ezeknek a balatoni krimiknek a gerincőt adja, tehát azon kívül, hogy mondjuk részről részre egy konkrét bűnügyet old meg, azon kívül megyünk végig az életével, és engem mondjuk olvasóként is, krimi olvasóként is mindig az izgatott, amikor egy krimi főhőssel tudok tovább menni 4-5-10 évig, és közben végig követek egy életet gyakorlatilag. És Kardos Júliában annyi potenciált láttam az első részben, tehát egy olyan speciális figura volt, akiben azt tetszett meg, hogy nagyon sok fele mehet az élete. Tehát, hogy nagyon sok fele lehet nyitni negatív és pozitív irányban is az életét, hiszen gyerektelen még, hiszen egyedülálló, hiszen mondjuk alkohol problémái vannak, tehát nagyon sok olyan nyitott kérdés van az életében, amivel nagyon kreatívan lehet bánni.
Jó, elmúlt 40. Így és van. Ez egy státusz. Társadalmilag is, meg a nő életében is ez egy komoly határvonal, amikor azt gondolja, hogy na velem ez már nem történik meg, uh-huh. vagy rám már nem úgy néznek a férfiak. Ezekkel mennyire mész szembe?
Nem igazán vesz tudomást önmagáról sem a világban. Tehát annyira háttérbe szorította a magánéletét, hogy önmaga számára is újra és újra meglepetés, hogyha neki nőként, vagy egyáltalán magánemberként bármit kell kezdeni önmagával. Tehát amikor egyedül marad, és mondjuk nincs munkája, és nincs feladata, akkor mondjuk kinyit egy ablakot, kinéz, és azt mondja, hogy ú, de szép az idő, el kéne menni sétálni, basszus, de nincs kivel, tehát hogy kit hívjak föl. És akkor ezek ilyen rácsodálkozások, amikor újra és újra szembesül azzal, hogy azért neki most már valami magánéletet újra vissza kéne építenie, hiszen a légy ott indul, hogy ő neki volt egy nagy traumája 7 évvel korábban, amikor meghalt a férje, és hogy onnantól ő gyakorlatilag a magánéletét lezárta. Egy ilyen zárvány, amivel nem foglalkozunk. És most a hullámsírban viszont egy éles váltással pontosan őt szerettem volna a fókuszba helyezni, és ezért a cselekmény is úgy alakul, hogy ő van a fókuszban, ami szerintem engem nagyon-nagyon érdekelt egyébként szakmailag, tehát írás technikailag is egy nagyon érdekes dolog volt, hogy egy olyan nyomozó figurám van, akit egyben megteszek egy lehetséges gyanúsítottnak, és a könyv több pontján egy lehetséges, egy potenciális későbbi áldozatnak is. Meg tudtam azt lenni, és ebből a szempontból mondjuk műfajilag inkább a thrillerhez közelít ez a könyv, hogy folyamatosan az ő fejében maradok, és gyakorlatilag az ő szemén keresztül viszem végig az olvasót az egész cselekményen. És hát törvényszerűen ilyenkor rengeteg minden kiderül ennek az embernek az életéről, a múltjáról, és főleg a gondolatairól, ami engem nagyon-nagyon izgatott.
A regényedben nagyon fontos az, hogy az ő táborozásuk, ugye egy kórusról van szó, egy szűk kis csapatról, akik együtt táboroznak egy 30 éves karnagyukkal, akit rajongással szeretnek. Szóval, hogy azért az fontos, hogy a tábor után valaki meghal. Tehát, hogy van egy régóta megfejtetlen titok, ami miatt talán még nagyobb nyomás nehezedik azokra, akik egy ilyen találkozóra visszamennek, hiszen egy szék üresen marad.
Akkor, amikor úgy gondoltam, hogy ez egy 20 éves történetben gyökerező bűntény kell, hogy legyen, akkor mindenképpen nyilván az ember a saját szereplőjénél vezet egyfajta ilyen életutat, és akkor körülbelül látja a múltját, és elhelyezi, hogy akkor mondjuk hányban járunk, ha ő 17, és rájöttem, hogy egyébként a személyes életemmel nincs ugyan szinkronban, de nincs akkora nagy távolság. Voltak olyan emlékképeim, amik nagyon-nagyon erősek voltak, és nagyon emblematikusan visszaadták a kort. Mondjuk egy hát régen úttörőtábor, aztán egy gyerektábor. Teljes generációknak van nagyon erős zsigeri élménye erről, vagy emléke. És úgy gondoltam, hogyha ezt a múltbéli szituációt belesűrítem egyetlen egy napba, és ez konkrétan ennek az egyhetes táborozásnak egy péntek estéje, és ezt úgy bontom szét, hogy ilyen flashbackekben, mint egy naplóbejegyzés egyes szám első szemében, mind a 6 érintett ember elmeséli ezt az estét, akkor nagyon szépen meg lehet azt mutatni, egyrészt, hogy mindenki más hogyan emlékszik ugyanarra, a másik, ami ennél fontos, hogy mindenki hazudik, valójában mindig, vagy nem arról beszél, ami fontos lenne, hanem másról beszél. És arra gondoltam, hogy ez nagyon-nagyon szép, hogyha csak a végére áll össze az olvasóban.
Hát és ezek a részek árulkodnak arról, hogy tényleg az ember mennyire rosszul ítéli meg azt, aki a közvetlen közelében Igen. van, vagy akár a tábori szobában, a másik ágyon, mert hogy tényleg nem tudnak a családi viszonyaikról, a lelki problémáikról semmit.
Azt hiszem, hogy a 90-es években az a fiatalság sok tekintetben nyilván könnyebb, de a traumák feldolgozása szempontjából sokkal-sokkal nehezebb időszakban volt fiatal, mert akkor nem illett erről beszélni. Nehezebben nyíltak az emberek, azt gondolom, jobban bagatelizálva voltak a lelki dolgok, nem volt bevett gyakorlat pszichológushoz fordulni, szakemberhez fordulni. Leginkább úgy kellett csinálni, mint hogyha nem lenne semmi baj. Szerintem sokkal nehezebb volt megküzdeni a gyerekeknek a saját belső, akár családi problémáikkal, vagy mondjuk önmagukkal, az identitásukkal, kapcsolatban fölmerült kérdésekkel.
Itt van jelentősége a bizalomnak, hogy végre, amikor valaki meg tudja őket nyitni, hogy az őszintén fordul feléjük, vagy egy manipulátor.
Így van, így van. És ez a tragédiája ennek a történetnek, hogy van egy ember, aki meghallgatja őket, de vajon megbízhatnak-e benne.
Nem beszéltünk még a Balatonról, és hát ugye balatoni krimiknek hívják a te könyveidet. Érdekes helyzet, amikor egy hely, amit nagyon szeretünk, az egyszer csak megtelik sötét árnyakkal.
Nagyon más, hogy beszélek most szerintem a Balatonról, és mégis ugyanúgy, mint a légy ott van, de tényleg máshonnan indult a Balatonnal való foglalatosságom most itt. Mert konkrétan egy épület inspirált, tehát én magam sétáltam egy szeles szeptemberi napon, és néztem ezeket az épületeket. Mögé képzeltem nyilván azt a társadalmi réteget, aki itt vásárol, azt a közeget, az egészet, amiért ezek gombamód nőnek ott, amiért az összeset el tudják adni, amiért senki nem jár oda csak nyáron. Tehát, hogy azt a fajta társadalmi jelenséget akartam megpiszkálni, vagy az izgatott engem, ami emögött zajlik, vagy ami emögött húzódik, és ez egy annyira más világ volt, mint amit Kardos Júlia mögé raktam Keszthely és Hévíz részén, hogy úgy gondoltam, hogy őt kiszakítom a saját közegéből, és azt még nem tudtam, hogy hogyan teszem át Siófokra. Nem tudtam, hogy ebbe a luxus apartmanba hogyan fogom tudni őt behelyezni, de azt éreztem, hogy ha én ide elhozom őt, akkor abból biztos, hogy valami erősnek ki kell jönnie.
Szlavicsek Judittal beszélgettünk Hullámsír című regényéről, ami a Balatoni Krimik sorozatban a Libri kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.